Lehet úgy élni az életünket, mintha Isten nem lenne itt, és lehet úgy élni az életünket, hogy Istennel éljük az életünket. És erről szeretnék ma beszélni a 2 Korintus 3.1.6 alapján. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, és szeretném felolvasni Isten igéjét, és az Úr igéje, és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát 2 Korintus 3.1.6. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Úrunk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy te itt vagy, hogy jelen vagy. Köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád. És most megnyitjuk mi a szívünket, és várunk, Uram, hogy szólj hozzánk. Vágyunk, Uram, a te személyes, megelevenítő üzenetedre. Kérlek, hogy tedd meg azt a csodát, hogy megértjük ezt. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A múlt héten arról volt szó, hogy Istennek terve van a világgal, és az ő terve az, hogy behív az ő engedelmességébe. Ezt ritkán halljuk, hogy Isten tulajdonképpen erre hív bennünket. Erről volt szó múlt héten, hogy mit is jelent ez, hogy ez nem egyfajta ilyen kényszerű, ilyen izzadságszagú dolog, nem egy zsarnoki módon teszi, hanem úgy kell elképzelnünk, mint egy családban, ahol a szülők nagyon-nagyon szeretik a gyermekeket, és a gyermekek egyfajta szeretetből fakadó engedelmességgel, biztonságban élik az életüket. Erre hív az Isten, erre az engedelmességre, és e között kell nekünk választani, mármint az engedelmesség és a saját akaratunk között. Egy kicsit talán erről szólt Berninek a bizonyság tétele is, hogy küzdünk, harcolunk, és aztán egyszer csak rájövünk, hogy mi magunk nem tudjuk ezt megoldani. És oda megyünk az Istenhez. És azt mondjuk, hogy itt vagyunk, Istenem, cselekedjél az életünkbe. Föltettem ezt a kérdést, hogy mire vágyik Isten. Nem tudom, szabad-e ilyen kérdést föltenni, hogy mire vágyik Isten a mi életünkkel kapcsolatban. Esetleg arra, hogy viselkedjünk keresztényhez illő módon, mit gondoltok? Ez jó dolog egyébként, keresztényhez illő módon viselkedni, de Isten nem erre vágyik. Tehát ő nem egy olyan fajta engedelmességet kér tőlünk, hogy a viselkedésünk legyen jó, aztán mit gondolunk meg, mi van velünk, az nem érdekel, csak ha megy vendégségbe valakihez, akkor jók legyünk, hogy ne égjen le. Sokszor talán a szülők így vannak, hogy legalább most viselkedjél, fiam. De Isten nem erre vágyik. Nem erre vágyik. Vagy Isten arra vágyik, hogy legyen egy keresztény értékrendünk. Tehát egy olyan értékrend szerint éljük az életünket, ami méltó ő hozzá. És sokféle értékrend van, de hát mi, ha már keresztények vagyunk, akkor legyenek meg ezek az értékrendjeink. Gondolkodjunk így a gyermeknevelésről, gondolkodjunk így a házasságról, a munkáról, és akkor ő ezzel megelégszik, mert végül is akkor egy olyan nép vagyunk, aki róla beszél. Ez már talán többet jelent, de azt mondom, hogy Isten még csak nem is erre vágyik. Persze ez fontos, hogy ez legyen. De Isten arra vágyik, hogy a mi identitásunk keresztény legyen. Emlékeztek, beszélgettünk erről, hogy identitás, értékek, viselkedés. Ő arra vágyik, hogy mi olyanok legyünk, hogy tudjuk, hogy mi őhozzá tartozunk, és hogy ő szeret bennünket. Mint egy gyermek, egy olyan gyermek, aki beleszületik egy családba, felnövekszik, és tudja, hogy ő ehhez a családhoz tartozik. És ebből fakadóan átveszi a családnak az értékrendjét. És nem lázadni fog, mert azt látja, hogy bár sok mindenről beszélnek a szülei, de nem úgy élnek, és neki nem tetszik ez a dolog, hanem azt látja, hogy hú, hát az én szüleim szeretik egymást. Az én szüleim szeretik az Istent, és hogy milyen jó ez. És tudja, hogy ő ide tartozik, és ez az ő útja. Isten arra vágyik, hogy a mi identitásunk, a mi lényünk az ő hozzá tartozzon. És aztán ebből fakadjon a mi keresztény értékrendünk, és aztán ebből fakadjon a mi viselkedésünk. Mostanában sokat beszélünk arról, hogy kik is vagyunk valójában. A legfelsőbb dologról, az identitásról, ami mindennek a lényege. És tudjátok, hogy sokszor mondtam, hogy a kereszténység mindig belecsúszik abba a hibába, hogy viselkedni szeretnénk. És megnézzük azokat a viselkedési formákat, hogy viselkedik egy keresztény ember. És valahogy ebbe próbálkozunk. És akkor oda jutunk, mint amit a bizonyságtételben is hallottuk, hogy hát nem nagyon megy. És akkor vagy elhisszük, hogy hát mégis csak ment, és becsapjuk önmagunkat, vagy összetörünk, és azt mondjuk, hogy hát nekünk ez nem megy. Isten sok mindent kijelent az igében, a Bibliában, hogy kik is vagyunk mi. Emlékeztek rá, nemrég volt erről szó, hogy Krisztus teste vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy akik most az újszövetségi korban élünk, mi Krisztusnak a teste vagyunk. Ez egy misztikus dolog, mit is értünk ez alatt, és talán emlékeztek, hogy két dolgot mondtam nagyon. Az egyik, hogy egy furcsa dolog, hogy Isten annak idején elküldte az ő fiát, azt mondja az ige, hogy ő testté lett, azért, hogy mi bűneinket magára vegye, és ő testben itt élt, és elvégezte a megváltásnak a nagy művét. De amikor ő meghalt, föltámadt, és fölment a mennybe, utána azt mondja az ige, hogy ő ugyanúgy itt van, csak most a teste, az nem egy húsvér saját test, hanem az őt befogadó, az őt követő emberek. Mi vagyunk Krisztus teste, és rajtunk keresztül tud ő munkálkodni. A másik jelentése pedig az, hogyha mi Krisztus teste vagyunk, hát akkor mi Krisztushoz tartozunk. Mi őhozzá tartozunk, és már ha esetleg valakinek van egy olyan testrésze, mondjuk egy béna kisujja, az is az övé. Nem akarja azt levágni. Még akkor sem, hogyha azt gondolja, hogy ez sose fog megváltozni. Már Krisztus soha nem gondol ilyet rólunk. Hogyha úgy vagy most itt, hogy úgy érzed, hogy talán te nem vagy egy hasznos testrész. Tudjad, hogy te Krisztus teste vagy. És ő használni akar téged. De Krisztus teste egyféle módon lehetsz. Ha befogadod az Urat. Hogyha elhiszed, hogy ő azért jött erre a világra, hogy téged megmentsen. Más módon nem. Nem mondja a Biblia sehol, hogy minden ember, aki megszületik ezen a földön, az Krisztus teste. Hanem azt mondja, hogy akik befogadták az Urat, azok Krisztus teste. Aztán arról is volt szó, hogy Isten gyermekei vagyunk. Gondoljatok csak bele, hogy ez milyen fantasztikus dolog. És amikor elkezdjük mondani az Úrtól tanult imádságot, vagy más néven a mi atyánkot, akkor azt mondjuk, hogy mi atyánk. Gondolkoztok ezen, hogy mit is jelent ez? Hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És hogy ő így tekint ránk, mint az ő gyermekeire, akiket ő befogadott. Nagyon érdekes volt hallanom egyszer, hogy ha valaki örökbe fogad egy gyermeket, ez a világi törvény, akkor őt ő már soha nem tagadhatja ki az örökségből. Gondoljatok csak bele. Ez milyen nagy dolog, hogy ha te úgy döntesz, hogy egy gyermeket örökbe fogadod, akkor azt már nem rakatod ki, akkor se, hogyha nehéz. És tudjátok, nekünk olyan Istenünk van, aki ha örökbe fog téged, akkor ő nemhogy nem rakhat ki téged, nem is akar soha kirakni. Az övé vagy. De akkor vagy te Krisztusnak a gyermeke, Istennek a gyermeke, ha befogadod őt. Választhatsz, hogy Isten nélkül éled ezt a világot, és akkor Isten ugyanúgy lát téged. És lehet, hogy még gondoskodok is rólad, lehet, hogy gondot visel rád, vigyáz rád, de mégis kívül vagy. Vagy döntesz úgy, hogy az Isten gyermeke leszel. És ma pedig arról szeretnék beszélni, amiről Isten igéjében olvastunk, és ez is a mi identitásunk, hogy az új szövetség szolgái lehetünk. Az új szövetség szolgái. Mit is jelenthet ez, hogy az új szövetség szolgái lehetünk? Istennek terve van ezzel a világgal, és annak idején, 2000 évvel ezelőtt pünkösdkor kötött egy új szövetséget. Volt egy régi szövetség is, úgy mondjuk ószövetség, azt is Isten kötötte Izrael népével. De azt mondta, hogy eljött az ideje, hogy egy új szövetséget köt. És akik befogadják Krisztust, az ő fiát, azok ennek az új szövetségnek a részesei. Mi is a különbség az ószövetségi és az új szövetségi mentalitás között? Hogyha valaki még az ószövetségi módon gondolkozik Istenről, és hogyha valaki az új szövetség szerint gondolkozik az Istenről. Én szeretnék olvasni nektek néhány dolgot, amit Isten igéje mond, hogy mi is a különbség az ószövetség és az új szövetség között. Úgy mondanám, úgy tudnám összefoglalni, az ószövetség az egy külső kényszer volt. Adott Isten egy törvényt, és azt mondta, hogy ha ezt a törvényt ezt betartod, akkor rendben van a kapcsolat. Lehetett látni a törvényt, mindenki tudta, kívül volt, rajtunk kívül, ha betartjuk, rendben van, hogyha nem, akkor nincs rendben. Az új szövetségi mentalitás az egy belső motiváció. Isten azt mondta, hogy igen, látjátok, az ószövetség az oda tudott elvezetni benneteket, hogy nem tudjátok ezt betartani. És tudom, hogy ti olyanok vagytok, hogy próbáljátok, és megpróbáljátok magatok csinálni a dolgokat. És sokszor egyébként az új szövetségben élő, újjászületett keresztény emberek is így vannak, hogy megpróbáljuk betartani magunk. De azt mondta Isten, hogy ő egy új szövetséget köt, ami egy belső motiváció. Ő nem arra vágyik, hogy mi parancsolatokat tartsunk be, és számolgassuk, hogy minden megvan-e, hanem arra vágyik, hogy a szívünkbe fogadjuk őt, és a mi szívünkből szülessen az ővele való szövetségünk. Azt mondja Isten igéje, hogy az ószövetség az a betű szolgája, aki az ószövetségben van, tehát a betűt szolgálja, a törvényeket szolgálja, az új szövetségről azt mondja, hogy a lélek szolgálja. Az ószövetségről azt mondja, hogy az arra jó, hogy megöljön. Arra, hogy elvezessen oda, hogy figyelj, nem tudtad betartani a parancsolatot. Az új szövetség az arra jó, hogy megelevenítsen. Azt mondja Isten igéje, hogy az ószövetség a halál szolgálata, az új szövetség pedig a lélek szolgálata. Azt mondja, hogy az ószövetség az a mulandó dicsőség, az új szövetség pedig a maradandó dicsőség. Arról ír a 2. Korintusban Pál, hogy az ószövetségnek a szolgálata az mennyire különleges volt. Mennyire fantasztikus dolgok történtek, amikor Isten felhőoszlopba vezette az ő népét, amikor Mózes fölment a hegyre, és ott átvette a kőtáblákat, és azt mondja az ige, hogy sugárzott az arca. De azt is tudjuk, hogy az ő arcának a sugárzása, hogy Istent látta, az elmúlt. És ezért leplettett az arc elé. És arról beszél Isten igéje, hogy az ószövetség szolgálata milyen dicsőséges volt, milyen különleges volt, milyen fantasztikus volt. Most beszélt Zsófi arról, hogy volt szó az ifin arról, hogy az Isten keresztül vitte a tengeren az ő népét. És azt mondja az Úr, hogy aki pedig az új szövetségben él, annak ennél a mulandó dicsőségnél sokkal különlegesebb szolgálata lesz. Aztán azt mondja, hogy az ószövetség az egy kőtábla, ami kívül van, az új szövetségnél pedig a szívünkben van írva Istennek a törvénye. Aztán arról is beszél, hogy az ószövetség arról szól, hogy nem voltunk képesek betartani, az új szövetség meg arról szól, hogy Isten képessített minket. Vagy hogyha gyakorlatot nézzük, akkor konkrét elvárások az Ószövetségben, és elvek az Új Szövetségben. Sok szabály az Ószövetségben, és rugalmasság, bizalom, szeretet az Új Szövetségben. Elszámoltatás, vagy pedig lehetőség az Új Szövetségben. Hagyományok, szokások, belső indítatás. De melyik szövetségben élsz? Te hogyan éled ott a kereszténységedet? Vagy neked mi a kép elképzelésed a kereszténységről? Nekem az volt az elképzelésem, hogy amikor még nem ismertem az Istent, hogy itt van ez a könyv, tele van ilyen liturgiai leírásokkal, rengeteg törvénnyel, és ezeket kell nekem betartani, meg ez szerint kell cselekednem. Aztán, amikor megismertem az Istent, akkor rájöttem, hogy egészen más. És persze időnként könnyűnek tűnik. Könnyebbnek tűnik azt tenni, hogy betartunk bizonyos törvényeket. Elmegyünk az Isten tiszteletre, mondjuk gyónunk, ki milyen egyházhoz tartozik, baptistáknál, reformátusán, katolikusán, mindenkinél megvannak azok a cselekedetek, amiket be kell tartani, és ha ott voltam az Isten tiszteleten, bemerítkeztem, ezt csináltam, azt csináltam, akkor rendben vagyok. És talán ez egyszerűbbnek tűnik. Csak ebből az az élet fakad, amiről a bizonságtételekben is hallottunk, hogy valahogy a lelkünkben úgy érezzük, hogy ez kevés. Ez lenne a hit, ez lenne az Istennel való járás, hogy betartunk ilyen törvényeket, és úgymond Isten értékrendje szerint élünk és viselkedünk. Isten azt mondja, hogy ő egy olyan szövetségbe hív bennünket, ami egy belső motivációt jelent. Szeretnék most beszélni arról, hogy milyen ez az új szövetség. Ha úgy vagy itt, hogy te nem kötötted véglegesen az Úrhoz a te életedet, akkor szeretném most mutatni neked, hogy mit mond Isten igéje arról, hogy ő mibe hív téged. És hogyha voltak képzeteid, hogy az Isten követése ilyen vagy olyan, mint amit a Krisztina mondott erről a fiúról, hogy biztos sok minden elképzelése volt, hogy mit jelent a hit, akkor kérlek most tedd ezt félre, és nézd meg, hogy mit mond Isten az ő igéjében. Ha meg úgy vagy itt, hogy te már követed az Urat, akkor kérlek, hogy frissulj fel ebbe, hogy Isten nem elvárásokat támaszt, hanem ő a te egész lényedet, a szívedet akarja. Azt olvassuk, hogy ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. De az ő gondolkozásuk eltömpult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mint a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Az új szövetség az Krisztus vére árán köttetett. Tehát az új szövetségbe semmi más módon nem tudsz bejutni, csak ha megérted Krisztusnak a váltság halálát. Megérted az ő eljövetelének az igazságát. És követheted az ő tanításait, lehetsz Isten hívő, és sok mindent tehetsz, de akkor nem vagy az új szövetség részese. Ilyen bizodalmunk, mármint Pál azt mondta, hogy olyan bizodalmunk, hogy ő neki nem kell ajánlani magát, mert Krisztus benne él. Ez csak Krisztus vére ára lehetséges. Hogy elmondod, hogy igen, Uram, én nem tudok bűntelenül élni, és szükségem van a te megmentésedre. Ez egy pont az életedben, amikor azt mondod, hogy nem akarom tovább ezt így élni. És Uram, megadom magam neked. Tudjátok, szövetséget hogyan szoktak kötni? A régi időkben, amikor egy birodalom legyőzött egy népet, akkor szövetséget kötött vele. És ki diktálta a szövetséget? A feltételeket? Hát a győztes mindig. Ez ugyanilyen. Az új szövetséget Isten diktálja. Ez nem úgy van, hogy jó, akkor egyezkedjünk, hogy Istenem, akkor te adsz nekem egy boldog életet, meg vigyázol rám, én meg majd téged foglak követni. Hát ez nem így működik. Az új szövetség nem így működik. Az új szövetséget akkor tudod megkötni Istennel, ha megadod magad. És utána Isten egy egészen különleges feltételrendszert fog adni. Mert ő azt fogja mondani, hogy ő a lelkét adja beléd, és egy mély közösséget vállal veled, és együtt fogsz élni vele. Ez itt kezdődik az új szövetség. Aztán azt is olvassuk Isten igéjében, hogy az új szövetség az a szabadságnak a megélése. A szabadságnak a megélése. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mit is jelent ez a szabadság? Ugye vágyunk a szabadságra, vágyunk arra, hogy azt csináljuk, ami nekünk tetszik. De a Biblia alapján a szabadság nem ez. Az is egy érdekes dolog, hogy a legnagyobb szabadság az, hogyha képes vagy nem önző módon élni. Nem a magad akarata szerint élni. Ha körülnézünk a világba, azt látjuk, hogy olyan férfiak élnek ebbe a világba, hogy magukért élnek. És nem tudnak eljutni oda, még 40 évesen se, hogy azt mondják, hogy családot alapítok, és félreteszem az én saját vágyaimat, hogy tudom én szörfözök, meg ezt csinálok, meg azt csinálok, hanem azt mondom, hogy felelősséget vállalok valakiért, és gyermekekért. A szabadság az nem az, hogy semmit nem kell neked csinálnod, és azt csinálsz, amit akarsz. A szabadságot úgy lehetne megválaszolni az új szövetség alapján, hogy amikor Isten lelke beköltözik az életedbe, akkor az ő vágyai kerülnek a te szívedbe. És az engedelmesség az azt jelenti, hogy megélheted azokat a vágyakat, amiket Isten adott neked. És tudjátok, minden embernek van ilyen vágy a szívében. Ezeket hívom én titkos vágyaknak. Még a legelvetemültebb embernek is ott van a szíve, mélyén az a vágy, hogy jó legyen, hogy szeressen. Csak ez a világ, ez nagyon gyorsan kiirtja belőlünk ezeket a dolgokat, a csalódásokon, a nehézségeken keresztül, és eljutunk oda, hogy hát így ebben a világban nem lehet élni. És igaz. Ebben a világban nem lehet élni, ha kiadod magad. Nem lehet élni, hogyha nem könyökölsz, nem lehet élni, hogyha szeretettel akarsz élni. Ebben a világban. De Isten országában lehet így élni. És azt mondja Isten az új szövetségben, hogy figyeljetek, ha szövetséget köttök velem, akkor ezeket a legmélyebb vágyaitokat fogjátok tudni megvalósítani. Akkor ezeket a vágyaitokat tudjátok majd megélni, és ez lesz az a szabadság. Hogy nem kell visszaütni, nem kell könyökölni, nem kell haragudni, hanem ami mélyen a szívedben ott vagy, hogy Úram, úgy szeretnék megbocsájtani. De nem megy. Megteheted. Ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Aztán arról is beszél Isten igéje, hogy az új szövetségnek mondjuk, úgy mondanám, hogy az erőforrása. Hogy mi a mi erőforrásunk, miből vesszük a mi táplálékunkat, miből tudunk élni, az az Úr szemlélése és visszatükrözése. Úgy olvassuk, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre, vagy úgy lehet fordítani, hogy miközben szemléljük az Úr dicsőségét, visszatükrözzük. Mert mikor tudjuk mi egy tükörben szemlélni az Úr dicsőségét? Gondolkoztatok ezen, hogy mikor tudjuk mi egy tükörben szemlélni az Úr dicsőségét? Na de mi az a tükör? Hogy? Egy másik ember. Vagy lehet még egy hegyet is mondani, én nekem az egy hegy az rögtön az Úr dicsőségét mutatja, de leginkább egy másik ember. Amikor én ránézek a Lacira, és ha a Laci az Istenre figyel, akkor látom az ő arcában az Úrnak a dicsőségét. De a Laci éppen a ellenségére figyel, és éppen zsörtölődik, hogy most bosszút kínálni, akkor nem fogom látni. Csak akkor fogom látni, hogyha az Urat figyeli. És tudjátok, az új szövetség az erről szól, hogy a mi erőforrásunk az az, hogy szemléljük az Istent. Nekem ez egy olyan dolog, mint amikor kimegyek a természetbe, és egész nap figyelem a hegyeket, és látom az Úrnak a dicsőségét, és ez feltölt. És utána hazajövök, és azt mondom, hogy fú, tele vagyok tetvágyal energiával. És ez ennél sokkal több, amikor Istent figyeled. Az új szövetségben így működik a te erőt, hogy figyeled az Úrnak a dicsőségét, szemléled őt, és közben pedig a te arcod visszatükrözi őt. Erre hív bennünket Isten. Aztán az új szövetség az igazságnak a megélése. Úgy olvasok, hogy az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Valami olyasmit mond Pál, itt a 2. Korintus levél egyébként úgy íródott, hogy Pált megtámadták sokan, hogy vele sok probléma van, és megpróbálták eltávolítani, és Pálnak nagyon nehéz volt, hogy ő Krisztust követte, és közben pedig támadások érték, és ebben vajúdik és gondolkozik a 2. Korintusban, és azt mondja, hogy ő meri hirdetni az igazságot, mert ő megéri az igazságot. Úgy mondanám, én úgy fordítottam magamnak, hogy vizet prédikálok, és vizet iszok. Ez az új szövetség. Vizet prédikálok, és vizet iszok. Erre vágyunk. Mert van ez a mondás, hogy a vizet prédikál, és bort iszik, de ez a világ. És tudjátok, azt mondja Isten, hogy nem kell, hanem te mondhatod azt, amit meg is érsz. Isten erejével. Mert Isten szövetséget kötött veled. És azt mondja, hogy lehetsz önmagad, tehát nem kell megjátszanod magad, lehetsz az a gyenge ember, aki te valójában vagy, de követed az Istent, és beszélhetsz erről. Megélheted Istennek az igazságát. Aztán arról is beszél Isten igéje, hogy az új szövetség egy olyan dolog, hogy egy hatalmas kincs egy törékeny testben. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Ugyanis, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívükben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Hát most eszembe jutott éppen Zsófi lányomnak a bizonságtétele, de ott van. Valami ilyesmit mondtál el, nem? Amit megtapasztaltál. Hogy az új szövetségben nem kellenek ilyen szupermenek, akik mindenhez értenek, mindent le tudnak győzni, és tökéletesek. Hanem Isten azt mondja, hogy ha te új szövetséget kötsz vele, akkor ő téged egy cserépedénynek gondol, törékeny. De ebbe a cserépedénybe beletesz egy fantasztikus kincset, egy különleges kincset. Ez a kincs az Isten dicsőségének ismerete, az Isten jelenléte. Az új szövetség az azt jelenti, hogy Isten jelenlétében jársz, és ezek a bizonságtételek, amikről most hallottunk, és egész biztos vagyok, hogy mindenki tud mondani dolgokat, amikor az Istennel beszélgetett, valamit megtapasztalt, ez azt jelenti, hogy az új szövetségi ember az így él, hogy az Úrral jár. És nap mint nap megtapasztalja, hogy igen, én egy törékeny cserépedény vagyok. De Isten ereje ott van bennem, és ő munkálkodik. Aztán arról is beszél Isten igéje, hogy az új szövetség a szorongattatás és növekedés. Azt mondja, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Azt mondja Pál, és az igazat mondja, hogy a hívő lét az nem azt jelenti, hogy téged soha nem ér baj. Hanem azt mondja, hogy igen, le fognak szorogatni téged. Lehet, hogy kétségbe fogsz esni. Lehet, hogy üldözni fognak, lehet, hogy elhagynak, lehet, hogy megpróbálnak letiporni, de soha nem fognak tudni győzni. Mert Isten ott van veled. És azt mondja, hogy ezeken a nehézségeken keresztül tudsz növekedni. Milyen az a gyermek, aki úgy nő föl az ő családjában, hogy soha semmi probléma nem érte. Nem tudom, hogy ismertek-e ilyen gyermeket. A szülők erre törekszenek egyébként. Zsigerből ezt akarjuk. Nem szeretjük, ha a gyerekeinket bántják, vagy nehézség van. Mindentől meg akarjuk védeni őket. De képzeljétek el egy gyermeket, aki bekerül a világba, hogy nem találkozott problémával. Nem találkozott az óvodába valakivel, aki meghúzta a haját, vagy iskolába, aki kinevette, vagy sorolhatnám. Hogy fog megállni ebben a világban? Isten azt mondja, hogy igen, fognak benneteket szorongatni, de soha nem fognak beszorítani. És aztán úgy fejezi be, hogy ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Az új szövetségi ember az úgy él, hogy tulajdonképpen a megtérésétől kezdve elkezdődik a megszentelés, és megszentelődés, és fokozatosan a lelkében egyre jobbá formálódik. Egyre inkább Krisztushoz hasonló lesz. Soha nem fogjuk elérni ezen a földön azt, hogy hasonlóak vagyunk tökéletesen Krisztushoz, de hogy formál bennünket, és a nehézségeken keresztül. És úgy tudunk élni ebben a világban, hogy tudjuk, hogyha nehézség ér, akkor az nem tragédia, hanem az Isten velünk van, és ő vezet, és tovább formál bennünket. És végül azt is mondja az ige, hogy az örök dicsőség reménysége az új szövetségi gondolkozás. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az új szövetség az tartalmaz egy csodálatos ígéretet, hogy az Isten megőriz téged az örökké valóságra, és utána ott leszel, és örökölni fogod Istennek a csodálatos országát. És abban fogsz élni. Ezt jelenti az új szövetségi mentalitás. Erre hív bennünket Isten. És az identitásunk nem mindegy, hogy micsoda. Ha ószövetségi módon gondolkozunk, és próbálunk közeledni Istenhez, akkor félreértjük Istent. Akkor a kereszténységben csak szabályokat látunk. Ha meg benne vagyunk már, és ide-vissza megyünk, akkor egy nyögvenyelős életünk lesz. De ha megértjük azt, hogy mi Krisztussal egy szövetségben vagyunk, és így élhetjük az életünket, akkor szabadságot kaphatunk. Erre hív bennünket ma Isten. Én kérlek téged, hogy gondolkozz el azon, hogy hol akarsz élni, melyik világba akarsz élni. Ebben a világban, ami Isten nélkül való, és megpróbáld bebizonyítani, hogy te meg tudod állni a helyedet, vagy pedig Isten országába szeretnél élni. Szeretnék hívni most benneteket arra, hogy válaszoljunk az Istennek erre. Válaszoljunk az Istennek arra, hogy hiszünk-e az új szövetségben. Hiszünk-e abban, hogy Isten azért küldte el a fiát, hogy mi szabadok legyünk a lelkünkben, és ővele járhassunk teljes szívünkkel. Ezért mi egy dolgot tehetünk, azt mondhatjuk, hogy itt vagyunk, Uram, cselekedjél a mi életünkbe. De hogyha vannak dolgok, amiket nem akarunk elengedni, mert azt mondjuk, hogy nekünk ezek a dolgok szükségesek, ezek kellenek. Akármi is ez. Bűnök lehetnek, vagy vágyak, vagy célok. Akkor nem tudunk bekerülni az új szövetségbe. Akkor tudunk csak oda menni, ha azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, beláttam, hogy csak vele tudok élni. Erre hívlak most benneteket, hogy mondjuk el együtt ezt az Istennek. Hogy Uram, én azt szeretném, hogy te élj bennem, és hogy a te vágyaid az én vágyaim legyenek, és hogy veled éljek. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt. A dicsőítő csapatot kérném, hogy gyertek előre. Egy éneket fogunk majd énekelni, amiben kifejezhetjük mindezt, amiről ma szó volt. De előtte szeretnék imádkozni, és hogyha ez az imádság, amit elmondok, kifejezi azt, ami benned is van, akkor mondd bátran a végén, hogy ámen. De ha most úgy vagy vele, hogy te szeretnél magadban imádkozni, szeretnék egy pici csöndet tartani, mondd el az Istennek, amit te gondolsz, vagy akár az én imádságom alatt is mondhatod az Istennek, akár félhangosan is, vagy az ének alatt válaszolj az Istennek az ő hívására. Ő hív bennünket, mert egy csodálatos életet akar nekünk adni. Legyünk most egy picit csöndben, és aztán pedig imádkozzunk. Uram, itt állunk most előtted, és úgy vagyunk most előtted, mint amikor valakit legyőztek, és rájött, hogy nem tudja tovább vinni a versenyt. Uram, úgy vagyok most előtted, hogy tudom, hogy magamtól nem tudok semmit tenni. És szeretném újra kifejezni neked, hogy köszönöm, hogy eljöttél értem. Uram, hálás vagyok, hogy találkozhattam te veled. És hálás vagyok, Uram, azért az üzenetért, amit te hoztál erre a földre. Hálás vagyok ezért az új szövetségért. Hálás vagyok azért, hogy szeretsz engem, elfogadsz. Hálás vagyok azért, hogy te betöltesz a te lelkeddel. Uram, vágyom arra, hogy a te vágyaid legyenek az én vágyaim. Vágyom arra, hogy szolgálhassalak. Vágyom arra, hogy minden olyan vágy, ami bennem van régóta, az megvalósulhasson. Nem akarok, Uram, e világ szerint élni. Téged választalak. Köszönöm, Uram, a keresztet. Köszönöm, hogy meghaltál értem is a Golgotán. És most szeretném kimondani neked, hogy költözz be az én szívembe. Vezess engem, légy Úr teljesen az én életembe. Veled szeretnék járni. Ámen.
csak ez a szívem van, legyen hát tiéd. Hát mit mondhatnék, és mit tehetnék?
Csak ez a szívem.